unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat. A mai Unisexben egy olyan témát járunk körbe, illetve nézzünk meg egy másik nézőpontból, amivel a korábbi adásokban már foglalkoztunk. Ez a családon belüli erőszak témája, ugye a Patent Egyesület jogásza volt nálunk, akivel a jogi oldalát közelítettük meg ennek a kérdésnek, hogy mi számít tulajdonképpen családi erőszaknak jogi szempontból. Itt volt vendégként nálunk Rezes Judit, színésznő, aki a saját családon belüli erőszak megélését áldozatként mesélte el nagyon bátran, és egy szerintem nagyon őszinte és érdekes beszélgetés volt. Ebből a két adásból is lesz majd most egy kis bejátszás, egy kis ízelítő emlékeztető, és lesz egy új interjúnk is Szentkúti Barkász Helénával, aki egy klinikai szakpszichológus, akivel pedig arról fogunk beszélgetni, hogy milyen folyamatok mennek végbe ilyenkor egy áldozatban, milyen lelki folyamatai lehetnek ennek egy bántalmazóban, hogyan épül fel ez az egész kapcsolat, milyen esélyekkel lehet ebből lelki oldalról kikerülni. Elsőként akkor jöjjön a két korábbi adásból egy kis részlet, és utána pedig következzen Szentkúti Barkász Heléna, a klinikai szakpszichológussal a beszélgetés. A Patent Egyesület jogásza Péterfi Vera a vendégünk, akivel a családon belüli erőszakról fogunk beszélgetni. Elsőként azt tisztázzuk, hogy mi a különbség a jog által értelmezett erőszak között, és a között, amit mi józan ésszel, a megítélésünkkel erőszaknak tekintünk. Van-e kategorizálható különbség?
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogy különül el a jog, meg az emberi jó érzés egymástól, vagy az a megélés, ahogyan az áldozatok megélik az őket érő erőszakot, mert ez valóban elkülönül. Itt először talán a családon belüli erőszaknak akkor közelítsük meg a jó érzés felől. Itt ezt a joginál, az aktuális jogrendszer által szabályozottnál kiterjesztőbb értelmezést használunk mi, ami az emberi jogi értelmezés. Ez igazából a magyar jogrendszerben nem igazán képeződik le, nem igazán mutatkozik meg. Sajnos ez az értelmezés. Erre majd ki fogok térni később, hogy hogyan és miért nem. Minden esetre mi jobban szeretjük a nők elleni erőszak kifejezést használni. A családon belüli erőszak az nem egy ilyen elszigetelt pszichológiai jelenség, ezt nagyon fontos tudni, hanem az egy társadalmi jelenség, az egy társadalmi rendszerbe van beékelődve. Ehhez képest a jogrendszerben való megjelenése az attól függ, és ezt úgy lehet megérteni, arra úgy lehet egy picit rálátni, hogyha tudjuk azt, hogy a jogrendszerben vannak különböző jogága, különböző jogterületek, és azokon belül hogyan is kerül értékelésre, vagy hogyan is jelenik meg az erőszak, hogyha az fennáll. És az egyik ilyen jogterület az a büntetőjog, a másik ilyen jogterület az a polgári jog, illetőleg azon belül is a családi jog, ami minket érint és érdekel, mert ez az, ami a családon belüli viszonyok rendezésére hivatott. Itt gondolok a házasság felbontására, vagy a gyerekek szülői felügyelet a rendezésére, ezt régen gyerekelhelyezésnek nevezték. Tehát ami nagyon érdekes, hogy ezekben az eljárásokban hogyan is jelenik meg az, hogyha erőszak van az adott helyzetben, és hát az a tapasztalat, hogy míg a büntetőjog létrehozta a kapcsolati erőszak tényállását, illetőleg vannak a szexuális erőszaknak is különböző büntetőjogilag, vagy a büntető törvénykönyv által ismert megnyilvánulási formái, addig a családjogban, tehát ahol tulajdonképpen a gyerekeknek a sorsáról dönt a bíróság, ott az erőszak az nem kerül sem napvilágra sokszor, de értékelésre meg legfőképpen nem. Ez egy nagyon nagy probléma.
Az értékelésre nem kerül, az mit jelent egészen pontosan?
Az azt jelenti, hogy ha van egy párkapcsolat, amiben volt erőszak, és ez kiderül a bíróság számára, adott esetben mondjuk bizonyítást is nyer, mert ezt azért általában nem olyan nagyon nehéz bizonyítani, akkor a magyar jogalkalmazási rendszernek az a válasz a reakciója erre, hogy oké, rendben van, hogy volt párkapcsolati erőszak, de miköze ennek a gyerekekhez semmi.
Általában ez szokott lenni az álláspont?
Általában mindig gyakorlatilag. Tehát ez a hivatalos megközelítése annak, hogy ha annak ellenére egyébként, hogy már a jogrendszerben is vannak olyan iránymutatások, amik ennek ellent mondanak, és hát az isztambuli egyezményről meg ugye ne is beszéljünk, aminek meg az az alap tétele és minden rendelkezés abba az irányba vinne, hogy ahol jelen van az erőszak, azt feltétlenül értékelni kell minden szinten, minden fronton, arra megfelelő jogi választ kell adni az állam részéről, mert az áldozatok, és természetesen ebben benne értendők a gyerekek akkor is, hogyha ők az erőszaknak nem közvetlenül szenvedői voltak, az áldozatok védelme az úgy valósulhat csak meg, hogyha ez értékelésre kerül.
Az erőszakon belül, tehát a családi erőszakon belül van ugye verbális erőszak, tehát szóbeli erőszak, ismeri a jog. Ez számomra eléggé nehezen bizonyítható dolognak tűnik a bíróság előtt. Egyébként ennek mi a módja, mert a bizonyításnak?
Az előbb, amit említettem, ugye most megint az a kérdés, hogy melyik bíróság előtt, a büntető bíróság előtt, vagy a családjogi bíróság előtt,
de
most
egy picit előtt nehéz.
Igen, hát... Bizonyítani a szóbeli erőszakot egyébként nem nehéz. A lelki erőszakot egy picit akkor elmondom, hogy milyen erőszakfajták vannak, tehát öt fajtára bontjuk, hogy hogyan lehet valakivel erőszakosan viselkedni, és a viselkedni szót azt nem véletlenül használtam, hanem direkt, mert azt mindig nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy az erőszak az egy tudatos döntés következtében kifejtett viselkedés, nem ahogy említettem, nem egy pszichológiai jelenség, nem egy ilyen defektus, hogy indulatkezelési problémák, tehát erről egyáltalán szó sincs, hanem ez egy teljesen tudatos döntés, és az annak következtében kifejtett viselkedés.
Az azt jelenti, hogy valami célja van az erőszakkal? Annak
célja is van, igen, abszolút. Tehát ugye ez a folyamat, ez úgy néz ki, a bántalmazónak a szemszögéből nézve, hogy én azt gondolom, hogy ez a másik az alacsonyabb rendű nálam, ezt ugye visszautalok a társadalmi berendezkedésünkre. Én azt gondolom, hogy aki nálam alacsonyabb rendű, azt nekem jogom van megalázni, elnyomni, kontrollálni, jogokat elvonni tőle. Én ezt is gondolom. És ha én ezt mindezt gondolom, akkor még mindig ott van egy döntési lehetőség, hogy én ezt megcsinálom, vagy nem. Tehát, hogy gondolhatok dolgokat, de az is lehet, hogy úgy döntök, hogy mégsem teszem meg. Tehát, aki bántalmazza a partnerét, az mindezen a folyamaton végigmegy, és meg is hozza azt a döntést, tudatos döntést, hogy én ezt megcsinálom. És mindennek a célja az pedig az, hogy én hatalmat gyakoroljak az ő élete fölött. Tehát a bántalmazás az mindig egy szisztematikus hatalomgyakorlás. Az, hogyha én adok egy pofont a másiknak, vagy azt mondom, hogy hülye, vagy ilyesmi, ez nem bántalmazás, ez bántás, de ennek nem feltétlenül, ez ugye lehet, hogy ez egy sorozatnak a része, egy erőszak sorozatból kivett egy darab elem, de önmagába véve például mondjuk egy pofon, az nem bántalmazás, mert az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ott egy szisztematikus hatalomgyakorlásról van szó. Az csak akkor van, hogyha ezt a szisztémát, ezt föl tudjuk fedezni benne, az elnyomást.
És az elkövető tudatában van annak, hogy ez egy szisztematikus viselkedés, amit csinál? Nem,
mindig tudatában van?
Egyébként ez nagyon érdekes, ahogy mondod, hogy körülöttem is vannak ilyen történetek, uh-huh. és abszolút észrevehető ez a szisztéma, uh-huh. de azt gondolom, hogy ha erre rákérdeznénk, akkor biztos, hogy nem mondaná azt, hogy igen, ő ezt, én ezt azért csinálom, mert...
Igen, igen, ez számomra is én életszerűtlen, tehát hogy a bíróságon azt gondolom, de aztán majd kijavítasz, ha ez nem így van, hogy viszonylag ritkán történik beismerés hasonló ügyekben.
Igen, ezt nagyon jól látod.
Mint ahogy egyébként azért is kérdeztem az előbb a szóbeli erőszakot, mert arra azt gondolom, hogy talán érvényesebb, erőteljesebben az, hogy egy állítás áll a bíróságon egy másik állítással szemben. Tehát ahogy azt gondolom, azért nehezebb bebizonyítani, vagy nehezebb bizonyítékokat találni, mint a fizikai erőszakra, hiszen ott orvosi leletek is lehetnek,
Tehát valakivel ezt a folyamatot végigvinni, amit az előbb elmondtam, nem tudatosan, nem igazán lehet. Az pedig, hogy én elismerem-e, hogy valamit csinálok, elismerem-e, hogy tudatában vagyok annak, hogy mit teszek, az egy teljesen más kérdés. Olyan bántalmazót, aki beismerte azt, hogy ő bántalmaz, igazából nem nagyon lehet látni, kivéve azt az esetet, amikor olyan, tehát ugye úgy szokták megszabni, hogyha olyan bizonyítékok vannak, akkor pont addig mennek, hogy jó, azt csináltam, de azt viszont akkor azért, mert jó, de azt nem úgy értettem.
Tehát akkor magyarázza meg a tettét, hogyha más
akkor egy minimál, így van, tehát hogy amennyire muszáj, azt a beismerést megcsinálja, de ha nincsen semmiféle olyan nyomás, és akkor itt áttérek a bizonyításra, tehát a szóbeli erőszak, meg akkor még visszatérek az öt erőszakfajtára, az egyik a szóbeli erőszak, ami alapvetően a verbálisan kifejthető cselekmény a másik ellen. A lelki erőszak az egyáltalán nem feltétlenül verbális, sőt, tehát lehet szavakkal is lelki erőszakot kifejteni, de lehet anélkül is, például nem tudom, egyre elismert, vagy egyre elterjedtebb a gaslighting kategória, ez azt jelenti, hogy ez egy olyan fajta bántalmazás, amikor a bántalmazó tulajdonképpen olyan módon zavarja össze az áldozatát, illetőleg olyan módon létesít nála egy ilyen kettős valóságot.
Mint a Gázláng című filmben.
Pontosan
akkor
így van,
utal,
ez onnan, így van, ez onnan ered ennek az elnevezése. Tehát, hogy az például mondjuk a klasszikus kategória, hogy eldugja a cuccait, akkor jön a nő, hogy hol vannak a cuccok, akkor azt mondja, hogy de hát oda raktad, vagy tudom, hogy oda raktam, akkor nincs ott, és akkor egy óra múlva megtalálja ott, és akkor ennek alapvetően amúgy az a célja, hogy olyan mértékben összezavarodjon az áldozat, hogy már adott esetben egyáltalán ne tudja, hogy ő normális-e vagy
sem. Igen, ez az a film, amiben az Ingrid Bergman van, ugye? És az az alapszorú, csak a hallgatók kedvére, akik esetleg nem ismerik a filmet, hogy van egy házas pár, és egy ilyen kastélyban laknak, vagy valami ilyesmi, és a nő azt gondolja, hogy szellemek szállták meg az új lakóhelyét, aztán meg azt gondolja, hogy meghűlt.
Így van.
És jön egy nyomozó, aki pedig segít neki arra rájönni, hogy igazából a férje csinálja ezt az egészet, azért, hogy ő aztán bedilizzen.
Na hát ez a valóság is tud lenni, és szoktunk látni ilyen valóságokat is. Elég nehéz ezt erre rálátni egy ponton áldozatként, és azt felismerni, hogy én egy ilyen mértékű manipulációnak vagyok az áldozata. Tehát a lelki erőszak az az érzelmi zsarolás, az nagyon sok módon meg tud nyilvánulni, de ugye annak is mindig az a célja, hogy valahogyan is kontroll gyakoroljak a másiknak a gondolatai, érzései, teste, ideje fölött.
Köszönjük Péterfi Verának, a Patent Egyesület jogászának, hogy a vendégünk volt. A családon belüli erőszakról az Unisex korábbi adásaiban beszélgettük már, szakértő vendégünk volt, leginkább a jogi oldaláról beszélgettünk ebben a témában, és már akkor is szóba hoztuk azt, hogy milyen jó lenne, hogyha valaki saját megélését tudná elmesélni, de hogy ez egy viszonylag nehezebb dolog, és mire ugye az ember odáig eljut, hogy erről beszéljen, az egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Egy olyan vendégünk van, aki már ezek szerint eljutott ebbe a fázisba, Román Judit színésznő a vendégünk. Köszöntünk sok szeretettel, köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást.
Mielőtt a történetedet elmesélnéd, arról mesélj nekünk, hogy te hogy jutottál eddig a folyamatig, hogy beszélsz is róla, vagy miért döntöttél úgy, hogy akár országvilág előtt beszélsz róla, és mások is megismerhetik a történetedet?
Két mondatban nem tudom összefoglalni, nem is kell. Azt hiszem. Hát először is, amíg én egyáltalán ezzel szembenéztem, az se volt egy rövid idő, tehát már majdnem 50 éves voltam, amikor szembenéztem azzal, hogy mi történt velem gyerekkoromban, és hogy ez egyáltalán nincs rendben, és hogy ezt fel kell dolgoznom, egyáltalán szembe kell néznem vele, meg kell néznem, hogy mi történt, hogy ez mit okozott bennem, stb. Amikor elkezdtem ezen dolgozni, elmentem pszichológushoz, akkor még például nem tudtam a családomnak beszélni róla. Tehát, hogy még csak belül fogalmazódott meg, de még a szavakat még kimondani nem tudtam, a pszichológusnál se tudtam rögtön kimondani, tehát azért ez is egy hosszabb folyamat volt. És azután, amikor már egy, hát nem tudom, talán egy éve jártam, akkor megérett bennem az, hogy akkor most beszélhetek, most már tudok beszélni, inkább így mondom, mert beszélni addig is beszélhettem volna, de nem tudtam a családommal erről, és akkor elmondtam a férjemnek, elmondtam a gyerekeimnek.
Tehát a férjednek is akkor ez egy teljesen új információ volt, igen, hogy veled mi történt?
Igen, abszolút. És akkor szépen lassan, ahogy elkezdtem beszélni, egyre több embernek tudtam beszélni, elmondtam barátnőknek, elmondtam ismerősöknek, különböző reakciókat kaptam, de most ez mindegy, most ez nem is tartozik ide, és akkor valahogy ezt utána így félretettem, hogy akkor jó, én akkor ezzel szembenéztem, és akkor, amikor a Kriszta ezt a felhívást, Szalai Kriszta, aki csinált egy ilyen estet, vagy egy előadást, amiben bántalmazott felnőttek beszélnek a gyerekkorukról, amiben bántalmazták őket, akkor valahogy azt éreztem, hogy nekem ott a helyem, és hogy beszélnem kell róla. De ez érlelődött már bennem egyébként évek óta. Azt hiszem, az egyik, ami eleve kiváltotta ezt az egészet, a MeToo, ahogy beindult, tehát az hozzájárult ahhoz, hogy egyáltalán én is szembenézek a saját abuzusommal. Egyre több történet jött fel, ezt bizonyára tapasztaljátok ti is, meg a közvélemény is, hogy igen, egyre több ilyen sztoriba futunk bele, és ez egyre inkább megerősített abban, hogy beszélni kell róla, mert hogy én is azt tettem, hogy nem beszéltem róla majdnem 50 éves koromig, és nem jó hallgatni róla, mert valahol máshol felüti a fejét az, hogy ki akar jönni az a történet.
Akkor mesélsz most nekünk a történetedről? Mi történt veled gyerekkorodban?
Annyit hozzátennék, hogy most nem konkrétan ott fogom kezdeni, ahol a bántalmazás történt, hogy én úgy születtem, hogy az anyukám nagyon szerelmes volt az apukámba, és terhes lett velem, de az apukám nem akarta vállalni ezt a terhességet, sőt, ahogy utólag megtudtam, még azt is letagadta, hogy ő lenne az apuka, tehát tulajdonképpen az anyukám lányanyaként szült engem, ami azért elég nagy szégyen volt abban az időben, főleg, hogy ő egy viszonylag kisebb községből származott, és de már nem lehetett mit csinálni, úgyhogy én megszülettem, és elég sokáig a nagymamáméknál nevelkedtem vidéken, ami amúgy a legboldogabb korszaka volt a gyerekkoromnak, tehát most is úgy emlékszem rá vissza, hogy az így nagyon-nagyon jó volt, de volt egy hiányérzetem, mert hogy nem volt apukám. Tehát ez mindig ott volt bennem, hogy mondták azt is sokszor, hogy zabi gyerek vagyok, tehát persze nyilván fogalma se volt így 3-4-5 évesen, hogy ez mit jelent, de úgy éreztem, hogy így valami nem jó, hogy nekem hiányzik valami, hát ugye az apuka. És akkor hát olyan 5 éves múltam, amikor az anyukám bemutatta az új apukámat, hogy akkor ő lesz az új apukám, és hát ez természetesen, ezt azért mondtam csak el ezt az előzményt, mert hát nekem ez annál nagyobb boldogságot egy gyereknek, mint hogy teljesül az a vágya, hogy végre neki is lesz apukája. Tehát ez egy óriási dolog volt, és én nagyon-nagyon boldog voltam. És én emlékszem, hogy nagyon hamar már apunak szólítottam őt. Hát valószínűleg annyira vágytam arra, hogy legyen egy családunk, hogy azért hát mindent megtettem. És akkor el is költöztünk vidékről, tehát Pestre költöztünk, és elindult a családi élet, született egy testvérem, aztán még egy testvérem. És hát közben az történt, hogy hát ez így visszaemlékezve, tehát nyilván ezt akkor ezt nem fogtam föl, hogy mit jelent, csak úgy voltak olyan simogatások, vagy érintések, amik nekem nem estek jól. De hát kicsi voltam, tehát nem tudom, 7 éves, vagy ilyesmi lehettem. Hát nyilván erre nem tudok pontosan visszaemlékezni, hogy mikor történt. Ahhoz tudom kötni, hogy hol laktunk, és így abból tudom nagyjából, hogy mikor történhetett. És aztán ez folytatódott, és hát emlékszem, hogy akkor már megvoltak a testvéreim, de úgy így többször előfordult az, hogy éjszaka így átjött a nevelőapám a szobánkba, és akkor én így arra ébredtem, hogy így simogat olyan helyeken, amit így nekem, tehát nem tudtam, hogy mi ez, de nagyon-nagyon kellemetlen volt. És ez folytatódott tulajdonképpen olyan 14 éves koromig, amíg elköltöztünk egy nagyobb lakásba. Addig együtt laktam a két testvéremmel, vagy hát így egy gyerekszobánk volt, és akkor lett egy külön szobám. És akkor ott be tudtam zárni az ajtót, és onnantól kezdve ez megszűnt. És hát természetesen, ahogy 18 éves lettem, és fölvettek a színművészetire, akkor el is költöztem otthonról. Tehát igazából velem ez történt. Ezt hozzáteszem, hogy én azt éreztem, hogy én nagyon szeretem az én nevelőapámat. És én ezt egyáltalán nem éreztem, hogy itt valami probléma van. Tehát én olyan szinten lehasítottam magamról ezt a dolgot, hogy tehát egyrészt amikor történt éjszaka, mondjuk amikor így átjött és simogatott, akkor én így becsuktam a szemem, és így most már vissza tudok emlékezni, de erről nem volt persze túl sok emlékem, de sok minden visszajött, meg érzések visszajöttek, és azt tudom, hogy így szorítottam a szemem, és egyszerűen így leváltam a testemről, hogy így nem, hogy ez így nincs, és csak azt vártam, hogy akkor majd mindjárt vége lesz, és akkor már jó lesz nekem. Hát így visszagondolva, nyilván beszélnem kellett volna az anyukámmal erről. Mondjuk azt nem mondom, hogy pszichológussal, mert akkor még nem volt az iskolákban pszichológus, tehát ez így gyerekként az embernek ez eszébe se jut, hogy most akkor ő keressen egy pszichológust, vagy beszéljen valakivel. De helyett én azt csináltam, hogy ezt így egy titokként magamba zártam, és soha senkinek nem beszéltem róla.
Mennyi ideig tartott ez?
Hát így körülbelül ilyen 6-7 éves koromtól 14-ig.
És mi volt a belső indokod arra, hogy nem szóltál senkinek?
Hát fogalmam sincs. Nem tudom. Hát ez gyerekként nem tudja az ember. Gyerekként azt tudod, hogy nem akarod, hogy újra egyedül legyen az anyukád, nem akarod, hogy megint ne legyen apukád.
Hát ezek
tehát
indokok.
Én így ezekre gondolok, de tehát nem tudom. Csak így az érzéseket tudom. Tehát érzések jönnek ezzel kapcsolatban föl bennem, és azt tudom, hogy én nem akartam, hogy az anyukám újra egyedül legyen, nem akartam, hogy megint ne legyen családunk. Tehát, hogy azt gondoltam, valahogy éreztem, hogy ez nem jó, de hát nyilván 7 évesen még fogalmam se volt róla, hogy mi történik.
Nem féltetted a testvéreidet?
Olyan érdekes, hogy ez valahogy eszembe se jutott. Tehát azt gondoltam, hogy csak én, hogy nekem kell csak így erősnek lennem, nekem kell védeni az anyukámat, és nekem kell mindent kibírni, mert hogy akkor ezzel megvédem őket is.
A többiekkel is történt ilyesmi a testvéreiddel is? Nem tudsz róla?
Nem tudom, hogy nem.
Úgy tudod, hogy nem?
Úgy tudom, hogy nem.
Meg ők akkor ugye az édes gyerekei.
Igen.
És beszélgettél erről velük? Igen.
Nem.
Nem. Azért, mert nem akartál, vagy ők nem voltak nyitottak?
Hát már készülök, hogy van egy öcsém, meg egy húgom. Az öcsémmel már egy ideje készülök, hogy ezt elmondom neki. A húgomnak nagyon sok betegsége van, és úgy döntöttem, hogy ezt vele nem fogom megosztani.
Ők nem értesültek még más csatornákon keresztül erről?
hiszem.
Hát nyilván ilyenkor gondolom az ember fél is attól, hogy ő milyen reakciót kap, hogy egyáltalán hisznek-e neki, amikor egy olyan mítoszt dönt össze az ember.
Hát azt hiszem, az már nem érdekel. Tehát amikor már az ember ezzel kiáll, akkor szerintem, tehát ez már mindegy, ez már nem érdekel.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönjük szépen.
Román Judit volt a vendégünk.
Lehetőséget.
Szentkúti Barkász Helena, klinikai szakpszichológus a vendégünk, akivel a családon belüli erőszaknak, illetve a függő kapcsolatoknak bizonyos fajtáiról fogunk beszélgetni. Az Unisex adásában már többféle megközelítésben is szóba került ez a téma. Volt jogász, aki beszélt arról, hogy egyáltalán hogyan tudjuk értelmezni a jog szerint, meg úgy egyébként is mi számít, ugye családon belüli erőszaknak. Volt olyan vendégünk, aki a saját történetét mesélt el. Pszichológiai szempontból viszont nem beszéltünk még a történetről. Én azt mondom, hogy szerintem indítsunk azzal, hogy szerinted pszichológiai szempontból, a másik megélése szempontjából mi számít erőszaknak, családon belüli erőszaknak?
Én azt gondolom, hogy ebben mindig van egy ilyen egyéni mérce, de hogy azért a határoknak a súlyos áthágása, felrugása, tehát annak a, úgy mondanám, hogy ez a, van egy ilyen pszichológiai komfortzóna, mi ezt így hívjuk, ez az a tér, amin belül még úgy jól érzi magát az ember, még úgy rendben van, összhangban van. És amikor ezt nem tartja tiszteletben a másik fél, tehát amikor ezen így súlyosan, ilyen agresszíven belemegy ebbe a határba, és bűntudatot keltő, és azt érezteti, hogy mindig kívül van a hibák felelőse, és ez a másik fél, és nem oszlik el ez az egyensúly, akkor ott azért már egy bántalmazás irányába tartunk.
Tehát azt mondod, hogy egy egészen olyan egyszerű szituáció, hogy mondjuk van a családban a gyerekkel valami probléma, és az egyik fél mindig a másikat hibáztatja, már ez is lehet egyfajta erőszak?
Igen, lehet egyfajta része annak, hogy egyébként a bántalmazó típusú karaktereknél ez egy ilyen nagyon tipikus dinamikai dolog, hogy valahogy így próbálja a másik fél ellen hangolni a gyerekeket ezzel a jutalmazás büntetés módszerrel, hogy néha egy pillantás is elég, és akkor a gyerek sem erre már egy idő után lojális lenni a, mondjuk az anyjához, vagy az apjához, mert hogy akkor már így azonnal ilyen szankciók következnek. Tehát simán, persze, tehát itt ez a fő lényegi forma, hogy ez az iszonyatos mennyiségű agresszió, ez ilyen pufferként vetítődik ki a másik félre, aki ebbe teljesen passzív és alárendelt.
A másik fél milyen folyamatokon megy keresztül odáig, mire fölismeri, hogy mi történik vele, mert talán ez a legnehezebb?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Nagyon sok vívódás előzi meg ezt a folyamatot. Örökös ilyen tépelődés azzal kapcsolatban, hogy most velem van a baj, vagy pedig tényleg ő jót akar nekem, én nem tudom értékelni, vagy tényleg nem jó, amit ő csinál. Tehát hogy valahogy megjelenik egy ilyen nagyon rafinált dinamika a bántalmazó fél részéről, amiben úgy tudja csűrni, csavarni a történéseket, hogy ez valahogy ilyen bűntudatkeltő legyen a másik félnek, hogy ez a gaslighting fogalom, ez ugye nagyon népszerű, és hogy ez a megőrítésnek a határára tudja sodorni a másikat, hogy egészen elementáris dolgoktól indulunk ki, hogy ide tettem-e a kulcsot, vagy nem ide tettem, és eljutunk odáig, hogy te nem tudhatod, mert az nem úgy történt, mert én máshogy emlékszem, és te milyen vagy. Tehát, hogy ilyen elsúlyosodó folyamatokba megyünk bele, és teljes mértékben így valahogy felborul az a belső összhang, hogy jeleznek az érzéseink, az intuícióink, vannak benyomásaink, amiket, hogyha jól használunk, jól figyelünk, akkor ez azért egy ilyen pszichés jólétnek az alapja. És ezt így teljesen, mint egy ilyen agymosásnál így felülírják a másiknak a jelzései, és azt kezdi el érezni az áldozat ebben a szerepben, hogy ő nem csinál semmit jól, hogy ő igazából hálátlan, hogy vele van a gond, hogy igazából ő egyedül életképtelen lenne, milyen jó, hogy itt van mellette ez a másik, milyen hálás lehet neki, hogy egyáltalán törődik vele, tehát ennyire kifacsarodik ez a szerep, hogy teljesen felülírja azokat a elementárisan helyes benyomásait, hogy valamit nem stimmel.
És lehet, hogy egy külső szemlélő az, aki erre rá tud mutatni, vagy hogy hogy jön el a pillanat, amikor én abból, egy ilyen állapotból, amikor úgy érzem, hogy nem érek semmit, felismerem azt, hogy igazából én egy bántalmazó kapcsolatban vagyok, azért itt nagyon nagy a szakadék a kettő között.
A külső környezet szokott nagyon sokat segíteni, csak itt ugye az a nehéz, hogy a bántalmazó előszeretettel elzárja a külvilágtól a bántalmazottat, tehát hogy valahogy minden emberről úgy beszél, hogy ők hogy nem elég jók, kritizálja őket, főleg a közeli barátokat. Én már hallottam olyan esetről is, hogy kikezdett a barátnőivel, a férfi, vagy pedig utalt rá a nőnek, hogy bezzeg ez a barátnőd, mennyivel vonzóbb, mint te vagy, és akkor már a nő így nyilván nem akarta keresni, meg egy rossz érzés volt neki ez a helyzet.
Tehát ez egy ilyen szisztematikus, tudatos elidegenítés a környezet pontosan. És az áldozat között.
Pontosan, és ettől félnek egyébként leginkább a bántalmazók, hogy nehogy a környezettől kaphasson olyan támogatást, meg másfajta tükröt a bántalmazott, hogy esetleg felnyíljon a szeme, és ne higgyen már ennyire neki, tehát hogy megszűnjön ez a fajta diktatúra, amiben neki léteznie kell. De egyébként meg nagyon rávilágítottam, mert tényleg a külvilág az, akik a leginkább ki tudják ebből hozni, amikor így visszakérdeznek, hogy ez szerinted ez normális, hogy ez így van, vagy ez komolyan, ez így történt, mikor idő után már így telítődik, és kimer egy picit hangosítani a belső vívódásaiból, hogy biztos velem van a baj, stb., és akkor, hogyha ezek a mozzanatok, amiket ő kihangosít, neki apróságnak tűnnek, de a külső fül meg azonnal így, hogy is mondjam, így nem tudja nem meghallani ezeket a dolgokat, és mikor ilyenkor jönnek ezek a visszajelzések, hogy ezt most nem mondod komolyan, hogy úristen álltok, ilyenek történnek, és akkor így apránként így kezd kinyílni ez az ajtó, hogy ja, hogy ez így még, ez nekem apróság volt, és akkor azt mondja egy környezetemben lévő, hogy ez viszont egy nagyon súlyos dolog, hogy akkor hova tolódtak el a határok, meg a mutatók.
Milyen lelki folyamat, vagy lelki háttér állhat a bántalmazó tettei mögött? Nyilvánvalóan számos, de hogy gondolom, hogy itt is pszichológiai problémákról van szó, hogyha ha valaki ilyet tesz.
Hát persze, hát ő... Hogy is mondjam, vannak bizonyos személyiségzavarok, amik ebbe így érintettek szoktak lenni. Most tudom, hogy már egy picit így túlhasználjuk a narcizmust, ezt így nagyon felkapta a média az utóbbi években, de hát nem lehet kihagyni a felsorolásból, mert az a mértékű empátia hiány, meg feljogosítottság, meg leértékelő, devalváló hozzáállás a másik félhez, ami a jót is leértékeli, a jót is lealacsonyítja, és önmagát hozzá képest viszont felnagyítja. Tehát ez annyira klasszikusan ennek a korképnek a jellemzője, hogy nem is nagyon találkozni olyan bántalmazóval, akinek ne lennének ilyen markáns minimum vonásai, de inkább személyiségzavara. Meg hát úgy van ez, mint a történelemben oly sokszor ezeknél az igazi véres szájú hadvezéreknél, hogy azért így nem voltak hiány az ilyen pszichopatoid vonásoknak sem. Tehát hogy ez az egy kicsit ilyen antiszociális hajlam, ez azért ott van bennük, hogy nem tudja felismerni a másik ember érzelmeit, tehát valószínűleg organikusan is képtelen rá, így kimutatták, hogy nekik egész más valamilyen szinten még a húzalozása is az agyuknak, vagy más területek fejlettek, például az amigdalának a vérátfolyása az érzelmeink felismeréséért felelős szervünk, és aki ilyen vonásokkal rendelkezik, annál kimutatták, hogy sokkal másabb az átfolyása a vérnek ezen a területen, tehát hogy nem is tud valószínűleg annyira kapcsolódni, vagy rezonálni a másik félnek a jelzéseire. Tehát lehet,
akkor ezek
ilyen...
szerint ez egy veleszületett dolog, vagy genetikai dolog lehet, mert pont azt akartam most tőled kérdezni, hogy ez egy gyerekkori traumának lehet mondjuk egy ilyen személyiségzavarnak az oka, de hát hogyha ennek fizikai kimutatható tünetei vannak,
hát,
vagy jelei?
Nem minden... pszichopatánál, vagy szociopatánál, de azért úgy van rá utalás. Tehát, hogy az van, hogy soha nem csak a genetika felelős mindenért, hanem ez mindig egy ilyen összkép. Tehát olyan genetikai háttér, meg a környezet, a szocializáció, tehát ezek így mindig összjátékban vannak egymással, és abból jön ki valami. Na most, ha ez a valaki egy olyan helyre született volna, ahol mondjuk megtanítják erre, vagy figyelem irányul erre, hogy nem tudom, ezt ne csináld, mert ez fáj neki, és akkor legalább az eszével megtanulja, vagy felismerni, vagy másként rezonálni, akkor az megint lehetne egy más történet. De lehetséges, hogy őt egy olyan környezet vette körül, ahol szintén voltak narcisztikus családtagok, ahol nagyon megtanulta ezt a feljogosítottságot, vagy pedig akár az, hogy ő egy súlyosan elhanyagolt, narcisztikusan sérült valaki, aki nagyon tükrözetlen volt, nagyon nem kapott visszajelzéseket ezzel kapcsolatban, hogy ő milyen, meg úgy egyáltalán. És az ő sérüléseinek a lecsapódása az, hogy lett belőle egy személyiségzavaros ember. Tehát sose ennyire egyszerű a képlet, hogy csak a rossz gyerekkor, hanem ez egy összjáték.
Lehet-e olyan általános megállapításokat tenni, vagy egyáltalán érdemes-e, hogy a bántalmazó és az áldozatok között milyen arányban vannak a nők, és milyen arányban vannak a férfiak?
Hát nagyobb arányban vannak a férfiak, de azért vannak bántalmazó nők is. Ezt nem elhanyagolható. Úgy mondanám, olyan 3-1 még mindig a férfiak javára.
Ez alapvetően azért lehet, amilyen különbségek vannak a férfiak és a nők között, vagy ahogy ez így általában társadalmilag is egy meghatározott dolog, hogy a férfi az uralkodó. Ez lehet az oka?
Picit a társadalom is, de a nők másképp működnek, tehát nekik sokkal nagyobb ez a faktor, ez az önhibáztatás, meg érzelmi alapon ők könnyebben hoznak döntéseket, tehát hogy ők sokkal inkább hajlamosak erre a rágódásra, marcangolásra, mint a férfiak. Egyszerűen így vagyunk bekötve. A férfiaknál meg egyszerűen ez a... Hát mások a hormonoknak, mondjuk ki, tehát, hogy ez a tesztoszteron arány sem minden, mindegy, meg a neveltetés, ez a katona dolog, folytsd el, nyomd el, nem kell érezni, ez lányos dolog, jaj, keménynek kell lenni, ne foglalkozz vele, tehát ezek az üzenetek annyira beépülnek, hogy valahogy így összekapcsolódik ezzel a maszkulinitással, hogy hát így kell férfinak lenni. És lehet, hogy nem tanul meg egyáltalán szociálisan válaszkésznek lenni, meg így hangolódni így a környezetére. A nők meg azért úgy alapvetően hajlamosabbak erre az önmarcangolásra, befelé fordulásra.
Tehát könnyebben lesz egy nő áldozat? Ezt így ki lehet mondani?
Igen, igen. Tényleg láttam, tehát nem akarok túl általánosítani, hogy csak a nők, mert tényleg láttam olyan esetet, ahol viszont a nő volt a bántalmazó, és kifejezetten durva a férfival, de így az arányokat én nagyon eltérőnek tapasztaltam.
És ha egy nő bántalmazó, akkor azt hogy teszi? Milyen módon bántalmaz?
Hát manipulál, ő is tud ilyeneket mondani, ilyen verbális bántalmazás az ugye, főleg, hát fizikailag ők azért korlátozottabbak, de hát ezek a verbális leértékelő dolgok, hogy összehasonlítja más férfiakkal, hogy ő hogy kevesebb, akár a kinézetében, akár a képességeiben, azt érezteti vele, hogy ő elhagyható, hogy örülhetne, hogy ilyen párja van, és akkor később, mikor gyerekek lesznek, akkor így nagyon az apa ellen tudja hangolni őket, ezt érezteti, hogy hát csak ő tudhatja jobban, hát, hogy ő a minden, és igazából a férfi nem számít. Tehát, hogy így ez a leértékelésnek a színes skálája megjelenik ilyenkor.
Azt ugye mondtad, hogy a bántalmazónak empátiája nem feltétlenül van a személyiségzavarral rendelkező bántalmazónak, de lehet-e egy fegyvere vagy eszköze az, hogy pont, hogy felkelti az empátiát a bántalmazottban, aki meg ugye nyilván látja azért, hogy ezek mögött, tehát hogy nyilván nem csak arról van szó, hogy egy bántalmazó csak bántalmaz, hanem az áldozat az felismeri az okait, hogy miért van ez, hogy neki is vannak ugye olyan gyengeségei, és ez emiatt talán elnézőbb vagy elismerőbb, tehát játszik-e ezzel is egy bántalmazó?
Persze, és ez egy nagyon jó kérdés, tehát lehet, hogy én most ilyen nagyon lesarkítottam és túl általánosan ragadtam meg, de hogy ez nagyon fontos fontos része a bántalmazásnak, amit te mondasz, hogy, hogy abszolút manipulálnak, tehát hogy ilyen elbűvölőek tudnak lenni, meg ilyen nagyon, hogy mondjam így, el tudják hitetni, meg tudják kelteni azt az érzést, hogy ők valahol áldozatai a dolgoknak, és hogy jaj, nem akartam, csak tudod, hogy én is mit hoztam otthonról, meg tudod, hogy én erről nem tehetek, engem elsodornak az érzelmeim, hogy igazából én végig jót akartam neked, csak nem veszed észre ilyenkor, hogy az én küszködésem van benne, hogyha igazán ismernél, most nem is haragudnál rám, tehát hogy így tudja úgy sűrni, csavarni, hogy a végén tényleg az a teljes bűntudat uralja el a másik felet, hogy jaj, hát de hát ő egy jó ember, hát ő egy szegény, egy bántalmazott ember ő is, és akkor most akkor miért vagyok vele ilyen szigorú?
Abban az esetben, hogyha fölismerte valaki, ha már eljutott eddig a pontig, hogy ő áldozat, akkor onnantól kezdve mik azok a kihívások, amin túl kell valahogy jutni? Tehát, hogy a felismerés az már szerintem a legfontosabb, de ott uh-huh. még nem vagyunk sehol a következő uh-huh. lépésektől.
Ez nagyon nehéz, mert tudod, ha egy ilyen nagyon klasszik bántalmazott leosztásra gondolok, sajnos mire jön a felismerés, nagyon sokszor már késő, már úgy értem, hogy késő, hogy az anyagi függetlensége olyankor elvész már egy nőnek. Tehát nagyon tipikus, vagy akkor itt a másik félnek így mondom. Tehát, hogy nagyon tipikus az, hogy a férfi valahogy átveszi ezt az anyagi irányítást, ne dolgozz, majd én megoldom, de ezzel manipulál is később. Tehát nincsen meg a függetlensége, hogy ő akár lépni tudjon, vagy valamit csináljon. Nagyon sokszor már gyerekek vannak, legalább egy. És akkor az is egy ilyen nehézkes dolog, mert hogy akkor így a bírósággal meg mindennel letárgyalni, és akkor ha utána néznek az anyagi helyzetnek, akkor na ki tud biztonságot adni, akkor megint egy sakmat, hogy akkor kezdheti nulláról az illető az életét, hogy akkor megint elhelyezkedni, stabilitást szerezni, olyan fizetést szerezni, ami jó, és itt azért sokszor így nagyon eltolódnak a határok, tehát hogy ilyen parádésan nagy fizetései tudnak lenni. Például szélsőséges esetben ezeknek a pasiknak, ezeknek a bántalmazó típusoknak.
Meg sokszor ők okosak is. Nem? Nagyon tehát, okosak. Hogy általában az okos, az intelligens emberek közül kerülnek ki.
Persze, hát így tud manipulálni. Tehát persze minden rétegben van, de hogy van a fehér galléros bűnöző, ugye az antiszociális személyiségzavarban is, meg van ez a börtöntöltelék kategória, és ezért, ha ezt egy ilyen skálaként képzeljük el, akkor igen, vannak ilyen típusú karakterek, aki besétál ilyen jól öltözötten, elbűvölő modorral, kedvesen, köszön, hogy ki nem néznénk belőle, hogy ott mi zajlik a kulisszák mögött, és akkor van egy ilyen elnyomott, háttérbe szorított társa, akit kb. Használ a szó minden értelmében. Úgyhogy most lehet kicsit elkanyarodtam.
Igen, de... mert közben ugye arról beszéltünk, hogy lehet ebből kilépni, és azt mondod, hogy már késő. Az mit jelent, hogy késő? Azt jelenti, hogy akkor benne marad élete végéig a...
Hát nem, hanem hogy vannak már olyan történések, ami miatt már nem tud teljesen tiszta lap lenni, mert ha válnak, ugye gyerekekkel a láthatást meg kell oldani, akkor annak lesz egy útja, mire ki tud építeni magának egy olyan stabil egzisztenciát, hogy ő is meg tudja oldani azt a bíróságon keresztül, hogy a láthatás az azért arányosabb legyen. Bár én úgy tudom, hogy a bíróság többsége az anyának ítél, de hát ez is, erre is hallunk vegyes történeteket.
Meg hát ugye arról is hallunk, hogy a sok esetben az egyértelmű, akár a gyerekeket is bántalmazó apának akkor is megmarad a láthatási joga, amikor ezt mindenki tudja, sőt, akár ki is mondja a bíróság, hogy probléma van, és ennek ellenére ott marad.
Ez így van, és ez nagyon, nagyon szégyen, hogy ezt így engedik. Tehát, hogy így az a baj, hogy pont ezek a stabil pontok, amik úgy le tudják cövekelni, vagy akadályozni tudják, hogy ebből egy ilyen újabb élet kinőjön, tehát hogy az is egy nehézség, hogy addigra már sokszor ez a szociális háló leépül, mert annyi konfliktust, annyi feszültséget keltett korábban, ugye egy ilyen bántalmazó karakter, így elzárta úgymond a külvilágtól a párját, hogy ezek így elhalnak, ezek a kötelékek. Tehát pont amiben kapaszkodni lehetne, mert őt nem egy új kapcsolat fogja kivenni, hanem megfelelően a tükrözése másoknak. De ha nincs ki tükrözzön, akkor ugye azt is nulláról kell felépíteni, meg kibírni ennek a válságát, hogy mi lesz velem egyedül.
Az, hogy valaki egy bántalmazó a verbális erőszaktól átmegye a fizikai erőszakig, az vajon mitől függ?
Hát, ez egy jó kérdés. Hogyha verbális erőszakkal is el tudja érni, amit akar, akkor nem feltétlenül szorul rá, hogy még jobb eszközöket keressen a megfélemlítésre. Meg hát azért az ilyen fizikai kiállása, a karizmája sem mindegy a bántalmazónak. Mert van, hogy így elképzelünk egy ilyen izomkolosszust, hogy biztos ez az az ember, aki megfélemlítésben tartja a másikat, csak még éppen nem ütött, és akkor, mikor találkozunk vele, akkor kiderül, hogy egy ilyen kis egyszál, ilyen kis vékony, nem tudom, ilyen titkárkinézetű kis alacsony valaki, tehát akiből nem gondolnánk. Úgyhogy szerintem attól függ, hogy ez az áldozat, az mennyire megragadható, mennyire sarokba szorítható, mennyire mer védekezni. Tehát, hogy meddig fajulhatnak el ezek az eszközök, neki a kontroll megszerzése a lényeg.
A bántalmazó szenved attól, amit csinál, vagy attól függ, hogy milyen személyiségjegyekkel rendelkezik? Gondolom, aki narcisztikus, az nem feltétlenül, de el tudom képzelni, hogy, tehát, hogy akinél mondjuk esetleg van egy olyan, hogy nem tudja kontrollálni a dürohamait, vagy akár a fizikai, az agresszivitásának a fizikai megnyilvánulását, van olyan, hogy szenved a bántalmazó? Anélkül, hogy felmentenénk, tehát, hogy nyilván nem az a célom, hogy felmentsük. Hogy mi lehet a megélése?
Szerintem a többségnek az a megélése, hogy amit ő csinál, az jogos, és az úgy van. Talán attól szenved, hogy nem tud jól kötődni. Hogy azt hiszi, hogy így kell kötődni. Mert azért emögött ilyen nagyon súlyos kötődési problémák vannak ám, hogy így kell kapcsolódni a külvilághoz, hogy elnyomok. Tehát lehet, hogy az, hogy valahol eljut hozzá, hogy neki egy ilyen kvázi diktatúrát kell gyakorolni ahhoz, hogy kapcsolatban maradjon. És lehet, hogy néha tudna jönni az a gondolat, hogy mi lenne neki akkor, ha ezt a hatalmát elveszítené, mi maradna. Tehát, hogyha így nem tudná lobogtatni, hogy de én vagyok a kenyérkereső, meg nem tudna ordibálni, meg mondjuk, ha jön egy fizikai betegség, és akkor ő leesik a lábára, akkor már nincs ez a kiállás, és akkor abban van egy ilyen trónfosztottság. És akkor ott éri meg igazán, hogy félelemből szerettek, vagy szerettek-e egyáltalán. Tehát talán ott tudok elképzelni egyfajta ilyen, mondhatni, vesztességélményt ennek mentén. De alapvetően azt gondolom, hogy a legtöbb bántalmazó az... maximum bemagyarázza magának, hogy ő az áldozat, és ő szenved attól, hogy hát micsoda értetlen társa van, és mennyire hálátlan. De az nem az a valódi szenvedés.
De egy függőségi viszony. Tehát, hogy a bántalmazó részéről is ez egy függőségi. Ahhoz, hogy ő fent tudja tartani ezt a személyiséget, ahhoz neki szüksége van az áldozatra, aki azt gyakorolhatja a hatalmát.
Hát inkább én a másik felet mondanám társfüggőnek nagyon súlyosan. Tehát ő azért így nem függ a másiktól. Őnek igazából csak egy ilyen udvartartás kell, aki az ő
tehát ő le tudná cserélni az áldozatát bármikor?
Persze. Meg nagyon, nagyon tipikus, hogy ilyen parakapcsolatai vannak. Tehát, hogy miközben ő súlyosan féltékeny mindenkire, de úgy értem, hogy a barátokra is. Tehát nem tudom, más anyukákkal se lehet beszélgetni, meg nem. A közben ő nagyon tipikusan több kapcsolatot fenntart, ilyen is előfordul. Tehát neki ő egy eldobható ember, aki arra van, hogy őt szolgálja. És ő nem függ tőle, ő maximum attól az érzéstől függ egy kicsit, hogy éreztessék vele, hogy ő fontos, meg hogy ő az, aki a hatalmat viszi.
Szándékosan úgy is kerest magának párt, hogy ezt ő már tudatosan nézi, hogy ez az az ember, akivel ezt majd meg tudom csinálni.
Így van, én most itt nagyon bólogatok közben, de igen, tehát, hogy ez nagyon csúnya dolog, de hogy tényleg előszeretettel választanak olyan valakit például, akinek mondjuk nincs családja, vagy olyan a viszonya a családdal, hogy az nem egy szoros, tehát, hogy aki elszigetelhető lesz, vagy aki anyagilag nem áll olyan jól, alapból ilyet választ.
Az önbizalom hiányt is gondolom kiszúrják.
Persze, nagyon-nagyon megérzik, meg sokkal fiatalabb legyen, tapasztalatlanabb legyen. Ugye az a férfinek amúgy is egy presztízs kérdés, minél fiatalabb nő, akkor ez egy státusszimbólum, hogy hogy akkor neki ilyen párja van, meg hogyha fiatal, akkor lehet azt neki mondani, hogy te ezt még nem tudhatod. Hát én már mennyivel többet láttam a világból, tehát ez is egy ilyen manipuláció. Igen, aki egy ilyen kicsit ilyen zárkózottabb, nem az a nagyon szociális, nem jó az önbizalma, hogy te is mondtad, és akkor ennek mentén így manipulálható, meg csavarható benne a kés, hogy hát valóban, igen, tudom, hogy nekem is lehetne olyan párom, aki ilyen meg ilyen, de hát nekem fontosabb volt az emberség, hogy majd akkor én megtámogatlak, hiszen olyan egyedül vagy ebben a világban, tehát így ilyen szövegekkel így el tudják őket így szeparálni.
Már csak egy utolsó kérdés, lehet-e azért sikertörténet ebben? Tehát például hozzád a praxisod során fordult-e már olyan áldozat, akinek sikerült kilépnie a kapcsolatból és új életet kezdenie?
Nekem volt már olyanom, viszont ott még nem voltak gyerekek, és ott egy szenvedélybetegség is volt a férfi oldaláról, és ez megsegítette a helyzetet, mert ez akkora szenvedés nyomást tett a kapcsolatra.
Hogy az egy nyilvánvaló dolog volt, kézzelfogható dolog. Nagyon köszönöm Szentkuti Barkász Helénának, klinikai szakpszichológusnak, hogy a vendégem volt.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Nagyon köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Hallgassanak vissza bennünket a Klubrádió weboldalán és a fő podcast megosztó felületeken.
Így van, hallgassanak minket, a jövő héten jövünk az új adással. Üdvözlünk Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.